Adjon Isten jó egészséget! Köszöntelek benneteket mai adásunkban, melynek címe Fő az egészség. Gyakran halljuk, hogy csak egészség legyen. Ez a legfontosabb. Ez igaz, ha jól értjük. Mi is tehát az egészség? Isten ajándéka, kiegészülés Istennel, szeretetegység életünk forrásával, élet a szőlőtövön. Jung szerint gyógyítani annyi, mint egészszé tenni. Másodszor az egészség kiengesztelődött békés és harmonikus kapcsolat Istennel, önmagunkkal, az emberekkel és a teremtéssel. Harmadszor az egészség bizonyosság, hogy szeretve vagyunk, és Isten ajándékaként mi magunk is képesek vagyunk szeretni, illetve az ebből forrásozó életmód. Negyedszer az egészség hívő életformából fakadó testi-lelki egyensúly, nyugodt lelkiismeret. Ötödször az egészség a test, a lélek és a szellem képességeinek szabad, azaz elkötelezett gyakorlása. Hatodszor pedig az egészség a külső-belső adottságokkal való alapvető elégedettség, nyitottan a kreatív változtatásra is. Higgyünk-e tág értelemben vett egészség lehetőségében, és akarjuk is azt. Ha így értjük az egészséget, akkor igaz, hogy fő az egészség, vagy az, hogy csak egészség legyen. Lehet, hogy valaki hordoz betegségtüneteket, mégis egészséges, mert kiegészül minden egészség forrásával. Ha viszont valaki tünetmentes, de például nem szeret, azaz nincs összhangban élete forrásával és céljával a Szent Háromsággal, akkor egyik dimenziója hiányos, nem mondható egésznek, egészségesnek. Izaiásnál hallunk Isten szenvedő szolgájáról, akiben Jézusra ismerünk. Ő olyan orvos, aki betegségeinket hordozta, és az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Sirák fia könyve így buzdít. Az egészséges élet aranynál többet ér. Szívbeli öröm az ember élete, és a vidám kedély megtoldja napjait. Kerüld a gondjaid, nyugtasd meg a szíved, s minden bosszúságot tarts távol magadtól. Sokakat megöl a gond, a hasztalan bánat. Az irigység és harag rövidíti az életet, a gond időnap előtt megöregít. Vidám a szív és jókedvű az étkezésnél, és amit megeszik, javára is válik. A gazdag nem alszik, ezért soványodik, a sok gond elűzi az álmát. Elűzi az álmát a megélhetés gondja, mint súlyos betegség, nem hagyja aludni. Izaiás pedig a bőd kapcsánat hírt nekünk, a gyógyulás egyik gyakran elfelejtett útvonaláról. Íme, ez az a bőjt, amely tetszik nekem. Oldd le a jogtalan bilincseket, törd meg az éhezőnek kenyeredet. Ha mezítelent látsz, takard be, és testvéred elől ne zárkozz el. Akkor sebed gyorsan beheged. Az Úr kopár vidéken is jól lakatja lelkedet, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint az öntözött kert. Jézus gyógyításának területei a testi betegségek, a bűnbocsánat és az ördögűzés. Ennek eszközei ma is hozzáférhetők. Ige hirdetés, evangéliumi szellemű tanítás, személyes és közösségi ima, szemlélődés, Szent Jónásban, mint gyógyító szentségben kifejezésre jutó bűnbánat, betegek szentsége, Szent Mise szent áldozással, valamint a közben járó ima. A missziós parancsban az ige hirdetés mellett a gyógyítás is szerepel, mert e kettő összetartozik. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni. A betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Szent Pál apostol háromszor kérte, hogy vegye el Isten a tövist a testéből, az ő szavaival a sátán angyalát, mely arcul csapdosta, mert úgy ítélte meg, hogy az akadályozza őt életútján. Az Úr válaszából viszont megtudta, hogy ami neki útjában volt, az Isten szemében épp út lehet az üdvösségre. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő az erőtlenségben, gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Németül egy szótőről fakadnak a heilen, a heilig és a das heil szavak, vagyis a gyógyítani, a szent és az üdvösség kifejezések. Gyönyörű összefüggés ez. A gyógyulás, a szentség és az üdvösség tehát szorosan összekapcsolódnak. Ebből is látjuk, hogy az egészség valódi ellentéte az istentelenség, a bűnben lét, vagyis a visszaélés az Úrtól kapott egészséggel, ami bűnbánat hiányában az üdvösség helyett a kárhozatba vinne. A kármelita keresztes Szent János szerint a lélek egészsége Isten szeretete. Így, ha a szeretete nem teljes, akkor az egészsége sem az, és ennek következtében betegnek érzi magát. Minél inkább fokozódik benne a szeretet, annál egészségesebb lesz. Fontos igazságot tükröz az ismert mondás, épp testben, épp lélek, hiszen pszichoszomatikus egység vagyunk. A psziché, vagyis az emberi lélek, és a szoma, vagyis a test dimenziói mellett beleértjük ebbe az egységbe harmadikként a spirituális, vagyis a szellemi dimenziót is. Érdemes odafigyelnünk testünk jelzéseire, mert a test gyakran becsületesebben megmutatja belső állapotunkat, mint a lelkiismeret, mondja Anselm Grün. A megbetegedés képessége életmentő szelepként védelmet kínál az önrombolás ellen. Egy szívinfarktus például lehet erőteljes hívás életmódváltásra. A szív mélyére ásva Istenre találunk magunkban, ahol tőle azt is megtudhatjuk, mi igazán jó nekünk. Akkor bánunk jól például a testünkkel, ha nem kényeztetjük, ha nem megtartjuk a teremtőtől beleírt mértéket. Anselm Grün bencés szerzetes írt egy könyvet, az egészség, mint lelki feladat címmel. Az egészség tehát feladat, azaz nem statikus passzív állapot, hanem tehetünk érte, gyakorolhatjuk. Egészségünk terén is számít Isten az együttműködésünkre. Nem mindenki akar felelősséget vállalni egészségéért és meggyógyulni, ezért érthető Jézus gyakori kérdése. Meg akarsz gyógyulni? Mit akarsz, mit tegyek veled? A gyógyulás ugyanis új életformát jelent. Nincs kifogás a rendszeres munkával szemben, és nem jár különleges bánásmód, sem sajnálat. André Louf trappista szerzetes szerint csak akkor kezdődhet meg a gyógyulás, ha elfogadjuk az elfojtott fájdalmat, az elhárított szenvedést. Akkor megtapasztalhatjuk azt a gyógyulást, amelyet már nem veszélyeztet a fájdalom. Olyan örömet, amelyet a csalódások már nem képesek megzavarni. Isten üdvössége minden bajt legyőz. Elizabeth Lucas Szabadság és identitás című logoterápiás könyve további értékes szempontokat ad. Az élet célja nem az, hogy egészségesek maradjunk. Csak ha értelme van az életnek, akkor van értelme az egészségnek. Nem az a fontos, hogy terveink megvalósuljanak. Miközben individuális terveink füstbe mehetnek, a mindenkori élethelyzet konkrét értelem felhívása mindig adott. Örökké megújulva tárul elénk, akkor is, ha kudarcot vallunk. Ez segít lemondani egy nem megvalósítható tervről. Egy önmagunkat meghaladó motiváció túlmutat a saját igényeink kielégítésén és a külvilág szolgálatába áll. Nem annyira a megterhelések gyengítik az embert, inkább a túl sok tehermentesítés. A szorult helyzetek ugyanis mozgósítják a legyőzésükhöz szükséges erőket. Viszont a bőség állapota a pszichére nézve veszélyes, mert minden ösztönzést nélkülöző, céltalan állapotot hoz létre. Eddig a logoterápiás idézet. Joyce Meyer, Ne engedd, hogy az érzéseid irányítsanak című könyvéből ismeríthetünk. Ha legalább annyira tisztelnénk a testünk jelzéseit, mint amennyire az autónkét, sokkal egészségesebbek lehetnénk. Morgós és sértődős viselkedésünkre gyakran az a kifogásunk, hogy nem érzem jól magam. Kérdezzük meg magunktól, hogy miben könnyíthetnénk a helyzeten. Meg kell tennünk a tőlünk telhetőt, csak így kérhetjük Istentől az ő részét. Mi azonban általában nem akarunk változtatni, csak a tünetek megszűnését keressük. Pedig nagyon megkönnyebbülünk, ha megteszünk néhány egyszerű lépést. Például egészségesebben étkezünk, sok vizet iszunk, eleget pihenünk és nevetünk. A példabeszédek könyve szerint a vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Tudományos kutatások igazolják, hogy a boldogabb emberek egészségesebbek, és olyan a nevetés, a kacagás, mint egy belső kocogás. Hibát követünk el, amikor hallgatunk a sátán hazugságára, hogy képtelenek vagyunk megtenni, amit kéne. Vagy ez túl nehéz. A gonosz azt hazudja, hogy félig üres a pohár, vagy hogy félig tele van. Isten felől nézve ugyanis mindig tele van, annyira, hogy túlcsordul. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít, vallja Szent Pál a Filippiekhez írt levélben. Ne mondjuk, hogy nem tehetünk a viselkedésünkről. Sokszor abból fakad a stresszünk és a nyomottságunk, hogy túl sokat vállalunk. Pedig Isten sosem bíz ránk többet, mint amennyit örömmel és békességgel elvégezhetünk. Meg kell vizsgálnunk, miket teszünk, és főleg, hogy miért. Általában addig nem változtatunk életformánkon, amíg egy krízis rá nem kényszerít. Gyakran azért végzünk annyi mindent, mert mi magunk akarjuk ezt. Mi magunk győzzük meg magunkat, hogy meg kell tennünk. Pedig inkább meg kell tanulnunk nemet mondani. Az egyik legnagyobb stresszforrás, ha másokkal összehasonlítva magunkat versenyzünk. Ha a sátán nem akadályozhatja meg, hogy Istennek szolgáljunk, akkor megpróbál rávenni, hogy túlzásba essünk, mert őt nem érdekli, miként veszítjük el egyensúlyunkat. Következzen pár jó tanács az egészségünk védelmében. Első, minden pillanatban, válságban is az a dolgunk, hogy egyszerűen lélegezzünk tovább. Kettes, csak keljünk fel, és tegyük egyik lábunkat a másik után. Hármas, engedjük meg az érzéseket, hiszen mindegyik jó jelzés, például a sírást se folytsuk el. Négyes, ne ápoljunk egészségünkre ártalmas szokásokat, például rendszertelen étkezés, késői lefekvés, higiénia elhanyagolása, és tervezzük be napjainkba a lazító, feloldó pihenést, valamint a testmozgást is. Ötös, vezessünk naplót, mert az írás segíthet keresztül menni a nehéz időszakokon. Hat, keressünk barátot és lelki kísérőt, akikkel rendszeresen beszélgethetünk. Hetes, ne bánkodjunk hosszan. Tanuljunk hibáinkból, és döntsük el, hogy nem ismételjük meg azokat. Aztán pedig engedjük el őket. Nyolcadik, bocsássunk meg, különben mérget veszünk be. Kilences, több időt töltsünk hálaadással, mint panaszkodással. A dicsőítés semlegesíti a szomorúságot. Tízes, beszélgessünk el magunkkal, mi a bajunk. Ahogyan a zsoltáros teszi. Miért csüggedsz, lelkem? Bízzál az Úrban. Nézzük, milyen áldottak vagyunk, és ne sajnáljuk magunkat. A depresszióban is fontos emlékeztetni magunkat életünk áldásaira. Keressük meg a depresszió forrását, mert ha megértjük, az segíthet legyőzni. Megvizsgálhatjuk, mi mindenen gondolkozunk, min jár az eszünk. Eleget pihenünk? Vannak jó barátaink? Milyenek az étkezési szokásaink? Összehasonlítgatjuk magunkat másokkal? Sok szégyen és bűntudat van életünkben. Töltünk elég időt egyéni csendben és közösségben az öröm hírrel. Isten nem óv meg a nyugtalanságtól, hanem megparancsolja, hogy ne nyugtalankodjunk. Ha nem úgy alakulnak is a dolgok, ahogyan szeretnénk, megtörhetjük az önsajnálat ördögi körét, és a boldogságot választhatjuk, hiszen Isten minden valóban szükségeset megad. Végül tehetünk valami kedveset másokért. Joyce Meyer meglátásait hallhattuk az imént. Papöcsém Tamás tanításából veszem, hogy a pogány Námán és a 10 leprás meggyógyítása hit történetek. A hiten van a hangsúly, nem a próféta vagy Jézus különleges gyógyító hatalmán. A zsidó-keresztény hit azt jelenti, hogy egészek, egészségesek vagyunk. A hit nem egy elgondolás Istenről és a világról, nem jámbor érzelmek, hanem az élet megváltoztatása azzal a céllal, hogy közelebb kerüljünk az egészhez, az üdvösséghez. A hitből fakadó gyógyulás iránya elsősorban a közösség helyreállítása, visszavezetés és kiengesztelődés. Egésznek lenni tehát közügy, mert a gyógyítás helyreállítja kapcsolatainkat. Hogy hitet és így gyógyulást nyerjünk, egy meghatározott helyre kell elmennünk, ahol a hitismereteket összegyűjtik és továbbadják, ahol Isten gyógyító jelenléte láthatóvá válik. Például Izrael, a templom, egy ima közösség, vagy egy zarándoklat, akár Lourdesba. Amikor Námán felfogja, hogy ezt a gyógyulást nem képes megfizetni, csak elfogadni, egy szekérnyi földet visz haza erről a helyről. Nem egy üveg szentelt vizet a Jordánból, mint csodaszert, hanem földet, mintha a gyógyulás helyét akarna elültetni otthonában. A gyógyítás cselekménye feltűnésmentesen egyszerű. Elizeus és Jézus nem alkalmaz semmilyen trükköt. A próféta még csak ki se jön a szobájából. Csak a bizalom van, amely alázattal elismeri a gyógyulás helyét, és Isten emberek által közvetített jóságos szavára hagyatkozik. Ez a hit vezet el végül Isten dicsőítéséhez. A pogány Námán és a Jézushoz visszatérő szamaritánus hálát adnak Istennek, így a gyógyulás eléri célját. Helyreáll a közösség a Teremtővel, és a dicsőítés által válik a két idegen, Izrael hit közösségének tagjává, így az üdv történet gyümölcseiből is részesülhetnek. Eddig idéztem öcsémet. Amikor a Szentmisében az eukarisztiát, a halhatatlanság eledelét készülünk magunkhoz venni, ezt kérjük. Csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem, hiszen mindnyájan bűnöktől sebzettek vagyunk. A zsolozsmában is imádkozzuk, gyógyíts meg engem, Uram, mert vétkeztem ellened. Vétkeink sebesítenek, sértenek meg bennünket, amíg szívből meg nem bánjuk azokat. Rászorulunk tehát mindnyájan Isten gyógyító szeretetére. Ennek útja pedig a feltámadt Jézus. Ahova ő belép, ott mindig gyógyulás történik, nem csupán tüneti kezelés, mivel ő sosem restaurál, hanem mindig újjáteremt. Nézzük most a gyógyulás útvonalának 5 lépését. Az első, Isten szívhez szólóan meghív a hitre, ebből látás fakad. Ki vagy te, Uram, és ki vagyok én, ahogyan Assisi Szent Ferenc sokszor imádkozta. A második lépés, hogy ennek fényében belátjuk a bűnt. A harmadik lépés, az igazság szabaddá tesz, bűnbánatot ébresztve, ami megtéréshez és megtisztuláshoz vezet. Ettől még tisztábban látjuk Isten irgalmát, ami negyedik lépésként felszabadít a megbocsátásra. Így az ötödik lépésben kiengesztelődünk, megbékélünk, azaz meggyógyulunk. Az egészség teljessége az üdvösség. Ha kiegészülünk az Úrral, jól vagyunk. Nem a legyen meg az én akaratom felszínes jóléte, hanem az abszolút jóban, Istenben való otthonlét. Köszönöm a figyelmeteket, ami Exupéry szerint szeretet. Örülök, hogy így a rádió hullámain keresztül is tehettünk valami keveset az Isten szíve szerinti egészségünkért. Jövő vasárnapi adásunk címe Rend a lelke, nagy ellel. Életünk rendjéről lesz szó. Ha nem vagyunk jól, hárítunk. És mivel hárítunk, nem vagyunk jól. Ez nem magánügy, mert alapvetően jól kell lennünk ahhoz, hogy az Úrtól ránk bízott hivatást és küldetést betölthessük. Szívből kívánom, hogy legyünk jól, azaz egészek, Istennel kiegészültek.